Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs. Ne dicsekedjék erejével az erős. Ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Ámen. Testvérek, énekeljünk most a 205-ös dicséretünket, keressük meg az új énekeskönyvünkben, a régi énekeskönyvben ez a 168-as dicséret. Tehát a 205-ös dicséretünk énekeljük. Ez így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Imádkozzunk, testvérek! Édesatyánk, köszönjük azt, hogy Te nálad lehetünk, és Te nálad találkozhatunk most. Azt kérjük tőled, hogy ezen az ünnepi héten segíts bennünket egyre közelebb hozzád, egyre jobban érteni téged, egyre jobban befogadni, elfogadni azt a nehezen megfogalmazható kegyelmet, amely sugárzik az evangéliumból és ebből az ünnepből. Arra kérünk, édesatyánk, hogy mutass nekünk biztos és egyenes utat, ahol járhatunk biztonságban és szeretetben Te előtted. Arra kérünk, édesatyánk, hogy vezess bennünket tanítványi életünkben. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Testvérek, Máté evangéliumát fogjuk most olvasni. Máté evangéliumának a 26. fejezetéből a 47. és azt követő néhány verset olvasom. Tehát Máté evangéliuma 26. fejezet 47. verstől az 50. vers végéig. Még beszélt, tudnélik Jézus, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. Majd egyenest Jézushoz menve így szólt, üdvözlégy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, hát ezért jöttél. Akkor oda mentek, rátették a kezüket, és elfogták. Testvérek, nagyon nagy kiváltsága az a keresztény közösségeknek és a hívő embernek is, hogy amikor elérünk ide, a nagy hétnek a kapujához, akkor egy olyan történethez csatlakozhatunk, egy olyan menetbe állhatunk be, ami megváltásunk történetét mutatja meg nekünk, és ezen vezet végig. És mivel nagyon feledékenyek vagyunk, és az akaratunk sincs mindig a helyén, ezért jó, hogyha újra-újra minden évben látjuk ezt. Vannak olyanok, akik ezt úgy fogják föl, hogy ez talán unalmas lehet azoknak, akik ebben részt vesznek, mert hogy mindig ugyanazt hallják. De nekünk, akik átéljük azt, ami a Golgota felé vezető úton történik, és ami a Golgotán is zajlik, nekünk ez életünk megújulása. Egy sorozatban hallgatjuk most Istenünk üzenetét. Egymás után jönnek azok az igék, illetve történetek és igehirdetések, amelyben találkozunk először Júdással a mai napon, aztán majd Péterrel, azt követően Pilátussal, majd Heródessel, azt követően Barrabással, és végül a századossal, ugye péntek esti alkalommal bezárva. Hogyha megnézzük, ezek az emberek olyan sorban vannak itt előttünk, ahogy mondtam őket, és ahogy láthatjuk őket a kiírásban is, ahogy az evangéliumban egymás után találkozunk velük. Ha megkérdezzük azt, hogy mi a közös bennük, akkor azt mondhatnánk, hogy mind valami módon szembefordultak, sőt, konfrontálódtak az Úr Jézussal. A mi dolgunk pedig nem más, mint hogy valami módon nem csak fölismerjük azt, hogy kik ők, és mit tettek, és milyen életet éltek, és éppen milyen élethelyzetben vannak ott, vagy milyen hitbeli állapotban vannak ott a kereszt tövében, hanem a dolgunk az is, hogy valami módon azonosuljunk velük. És ez különösen furcsa, kiváltképp, hogyha most arra gondolok, akiről nekem kell beszélnem, Júdással kapcsolatban. Nyilvánvalóan ez az azonosulás nem azt jelenti, hogy ilyen szeretnék lenni, hanem inkább azt a kiózanító üzenetet juttatja el a szívünkbe, hogy mi az, amitől az Úr óvni akar bennünket. De mégis valamiféle azonosulás kell ehhez, hogy azt tudjuk mondani, hogy de én nem akarok ilyen lenni. Még akkor is, hogyha itt van a tagjaimban néhány hitbeli megnyilvánulása, vagy hitetlensége ezeknek az embereknek. Elgondolkodtam rajta, hogy tényleg mennyire azonosulunk mi ezekkel az emberekkel. Tehát mondjuk Péterrel könnyű azonosulni, a századossal is még valamennyire. De aztán itt vannak a többiek, Barrabással nem nagyon szoktunk, Pilátus és Heródes. Hát Pilátus valamennyire előkerül, Heródes ritkán kerül elő egyébként is, ahogy olvassuk a történeteket. De hát Júdás. Júdással hogyan azonosulhatna az ember? Nézzük meg egy kicsit közelebbről Júdást. Ahogy általában a tanítványokról elmondhatjuk, Júdásról is elmondhatjuk, hogy nem sokat tudunk róla. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy nagyjából mit élt át az alatt a 3 év alatt, amíg az Úr közelében volt. Ezt mindegyik tanítványról elmondhatjuk. Tehát azt is jelenti, hogy tudjuk azt, hogy merre mentek, már amikor tudjuk. Az esetek egy részében ezt tudjuk. Tudjuk azt, hogy milyen közös élményeket mentek keresztül, de az életének egyéb dolgairól nem sokat tudunk. Néhány általános megjegyzés, esetleg néhány utalás a Szentírásból. Ugye Júdásnak a neve az így fordítható le mai magyar nyelvre, hogy júdai. Tehát azt jelenti, hogy Júdából való. Ugye ez az a déli országrész, ahol Jeruzsálem is megtalálható, a főváros. És mivel a templom ott volt, ezért mindig is ez volt az országnak a központja, tehát ő onnan származik. Az az érdekes, úgy tűnik, hogy Jézus követői közül ő volt az egyetlen, aki innen származott. A többiek azok az északi országrészből származtak, Galileából. Na de akárhogy is van, akár északról, akár délről származott egy tanítvány, a lényeg az, hogy az Úr választotta ki. Bizonyára emlékszünk az elhívásuk történeteire. De ezzel együtt, hogy az Úr választotta ki, ez a tanítvány, Júdás nincs az eseményeknek az előterében. Alig egy-két olyan dolgot, vagy egy-két olyan mozzanatot tudnánk Jézussal együtt töltött idejéből megemlíteni, ami kimondottan rá jellemző, vagy ami kimondottan vele történt meg. De van egy pont, bizonyos az ő esetében mindenképpen ez forduló pontnak nevezhető, mégpedig Jézus megkenetésének a története, ahol az események változnak, és ő az előtérbe kerül. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézus megkenetése zajlik, akkor ő azt mondta, mármint hogy Júdás azt mondta, hogy hát ezt a drága kenetet el lehetett volna adni, és jó pénzt lehetett volna belőle szerezni, és azt szét lehetett volna osztani a szegények között. De ahogy olvassuk ezt a történetet, a Szentíró már jelzi, hogy itt valami nincs rendben, valami sántít. És aztán, ahogy megyünk tovább, eljutunk egészen az Jézus elfogatásának a pillanatáig, és azt mondhatjuk, hogy itt szinte ugyanolyan fény vetül Júdásra, mint ami Jézusra. Jó, ez egy kicsit furcsán hangzik, mert az egész éjszaka volt, és sötét volt, de ahogy az ige figyelme rávetül az egyes szereplőkre, azt látjuk, hogy ott van Júdás Jézussal szemközt. Ránéz. Egyébként erre majd egy kicsit visszatérünk a végén. Az is érdekes egyébként, ahogy Máté evangéliumát olvassuk, hogy a Máténál nincs tovább Júdás. Ugye nincs mondani valója a Szentírónak arról, hogy mi történt vele. Érdekes módon egyébként megszakadnak a tanítványoknak a tanítványok életének a leírásai. Ott van például Péter, ő is, amikor elkezd keservesen sírni, utána kimerevedik ez a kép. És hogy mi történt vele, azt majd csak később egyébként részint János evangéliumából tudjuk meg. És itt is úgy látszik, ahogy olvassuk ezt a történetet, Jézus elfogatásának a történetét, ott, mintha kimerevedne ez a kép. És ez egyáltalán nem jó kép, amit itt Júdásról látunk, ez nyilvánvaló mindannyiunk számára. És tudjuk azt, hogy az az út, amit ő bejár, az egészen az öngyilkosságig vezet el. Nézzük meg most, hogy mit is hallottunk, mit olvastunk ő róla itt, ennek a történetnek a legelején. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül. Ugye egy a 12 közül. Nyilvánvalóan sok mindent lehetne itt mondani a tanítványokról, de én csak azt tartom, kimondottan fontosnak, ami a későbbiekre nézve igazán lényeges lesz, hogy ő egy a 12 közül, egy azok közül az emberek közül, néhányan vannak csak ilyenek, akik mint mesterüket köszönhetik, mint mesterüket megcsókolhatják. Ugye ez a mesternek a köszöntéséhez hozzátartozott. Ez a tiszteletüknek, a tanítványok tiszteletének és a tanítványok ragaszkodásának volt a jele. És itt ezt olvassuk, hogy egy a 12 közül megérkezik, de egy másik csoportnak az élén. A Jézust fenyegető sokaság élén jelenik meg. És azt látjuk, hogy ő már egy másik csoporthoz tartozik, egy másik idézőjelben közösséghez. De hát ahogy közösséghez tartozott Jézus mellett, úgy nem tartozik közösséghez ott. Egyszerűen csak nem tudjuk pontosan, mit keres ott. Tehát akárhogy is próbáltam megfogalmazni, nem tudjuk megmondani, hogy mit keres ott, de ott van. Ott van egy másik közösségnek éppen most az élén, és ezt a tisztelet jelet, a megbecsülés jelét használja, hogy a mesterét átadja az ellenségeinek. Azt olvassuk itt, hogy Júdás megcsókolja Jézust. Ugye a tisztelet és a ragaszkodás helyett ez a csók mit jelent itt? Hát nem többet, mint azt, hogy ő az. Ő az. Ennyit jelent. Amikor megcsókolja Jézust, akkor az Úr válaszol, reagál erre. Nehéz ezt az ő válaszát lefordítani, és tényleg ahány fordítás annyiféleképpen szerepel. Barátom, ezért jöttél. Ugye azért nehéz lefordítani ezt a kifejezést, mert hiányos a kifejezés. Mint hogyha mondjuk ebből a mondatból, amit itt most az előbb elmondtam, hogy barátom, ezért jöttél, vagy barátom, miért jöttél, ugye ilyen fordítást is olvashatunk, mint hogyha csak annyi lenne leírva, hogy barátom, jöttél. Itt vagy, látom. Szóval hiányos ez a mondat. Azt mindenképpen érezzük ebben a megszólításban, hogy Jézusban van itt már valamiféle távolságtartás. Persze mondhatnánk azt, hogy Jézus a végsőkig az övéjének tudta Júdást, de ennek a nyomait azért nem nagyon látjuk itt a Szentírásban. Amit használ, ami kifejezést használ, az ahhoz hasonló, mint amikor mi úgy nevezünk valakit, vagy szólítunk valakit, hogy jó ember. Vagy ember. Ugye amikor azt mondjuk valakinek, hogy jó ember, akkor jó ember, hát azt se tudja, hogy mit beszél. Vagy amikor emberként szólítunk meg valakit, akkor az ember, szedd össze magad. Egyébként ezek lehetnek nagyon intenzív, vagy érzelmileg nagyon is túlfűtött helyzetek, de a lényeg az, hogy érezzük már benne a távolságtartást. És hát egyébként is milyen furcsa, amikor azt mondja az Úr, hogy barátom, akkor világosan látszik, hogy ez a barátság egy megtört barátság. Ez egy olyan barátság, amit az egyik fél már megcsúfolt. Egy olyan kapcsolat, amit az egyik fél már tönkretett. Mondhatnánk azt is, mint hogyha így mondaná az Úr, hogy hát régi kapcsolatunk emlékére. Talán még szólíthatlak így. Ami ezután következik, az sokféleképpen lefordítható, átadható. Így is talán, hogy tudom, hogy ezért vagy itt. Ugye ezért jöttél. Tudom, hogy ezért vagy itt. Vagy van, aki így próbálja átadni ennek az értelmét, hogy tedd azt, amiért itt vagy. Ugye azt mondtam, hogy hiányos ez a mondat. Mivel egészítjük ki? Tedd azt, amiért itt vagy. Vagy így is vehetjük ezt, hogy ember, tehát ezért vagy itt. Vagy ember, tehát ezt fogod végigcsinálni. És ez olyan egyébként, ahogy végiggondoltam ezt a mondatot, mint hogyha Jézus azt mondaná, hogy tudtam, hogy ez fog történni. Tudtam, hogy ezt fogod tenni. Mégis teljesen összetöri a szívemet, ahogy látom, mozdulatról mozdulatra megvalósulni ezt. Vagy így is át lehetne adni ezt, hogy ember, tudom, hogy ezért vagy itt, most már csináld végig. Egyébként ez nagyon illik ahhoz, amit ott látunk. Vagy így is lehetne mondani, egy kicsit kibővítve, hogy ember, elég volt a képmutató hízelgésből, tedd azt, amiért valóban jöttél. Eszünkbe juthat Jézusnak egy korábbi mondata. A János evangéliumában olvashattuk ezt, a lábmosás története után, az étkezésnél. Emlékszünk, amikor Jézus bemártotta a falatot a tálba, odaadta Júdásnak, és akkor mit mondott? Azt mondta, hogy amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Szóval akárhogy is vesszük, testvérek, ebben, hogy barátom, ezért jöttél, ebben van némi szemrehányás, nyilvánvalóan, de ugyanúgy ott van benne az elengedés is. Testvérem, a te döntésednek Jézus mellett, vagy Jézus ellenében, úgy mint itt Júdás esetében, beláthatatlan következményei vannak. Ahogy olvassuk a történetet, az is benne van, hogy, és ez különös, hogy Jézus szinte engedélyt ad a letartóztatására. Barátom, hát ezért jöttél. Most már csináld végig. És amikor kimondta ezt az Úr, akkor, így olvassuk, akkor oda mentek, rátették a kezüket, és elfogták. Egyébként ennek a fejezetnek, a 26. fejezetnek az elején is valami hasonlót olvasunk. Nem tudom, ki mennyire emlékszik rá. Akkor, amikor Jézus harmadszor szól a haláláról, ez van ott írva, hogy Jézus ezt mondja, hogy tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Majd a következő mondat így hangzik, ekkor összegyűltek a főpapok, és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. Testvérek, itt az eseményekben szereplők mind azt gondolják, vagy gondolhatják, hogy tevékeny részesei az eseményeknek, alakítói az eseményeknek. Itt van például Júdás, aki a hatóságok kezére adhatja Jézust. Ugye azért, mert pontosan ismeri az ő napirendjét, ismeri az aznap esti programját, talán az útvonalát is egészen pontosan, aki még a sötétben is felismeri őt, és azonosítani tudja a mestert. Szóval Júdás is gondolhatta azt, hogy az ő döntése meghatározó az eseményekre nézve. Vagy ott vannak a vallási vezetők, akik szintén azt gondolták, hogy a kezükben van az irányítás. Mert hogy úgy lesz, ahogy ők döntenek. És hát két nappal Jézus elfogatása előtt összegyűltek, és egy irányított testületi döntéshozatallal megszületett. Hát nem a halálos ítélet, hanem a halálos ítéletnek az igénye. Mindenképpen biztosak voltak a dolgukban, csak el kell fogniuk Jézust, és a jogi hátteret azt majd utólag rendezik. Nagyjából így álltak hozzá. De aztán arra gondoltam, hogy talán még a tanítványok is úgy gondolhatták, hogy befolyásuk lehet az események menetére. Gondoljuk végig, ahogy együtt voltak a mesterrel, együtt voltak Jézussal, ahogy fogadkoztak, hogy nem árulják el őt. Ahogy Jézus elfogatása közben ott kialakult egy dulakodás, fegyvert is használtak. Szóval gondolhatták azt, hogy számít az, amit ők csinálnak. Vagy ott voltak a templomőrségnek az emberei. Azt gondolták, hogy kezükben van a kezdeményezés, az ügynek az elrendezése. Kardokkal, meg botokkal vonultak föl Jézus ellen. Egy benfentes segítségük is volt, egy áruló. Nem kell nagy ellenállásra számítani, így gondolkodhattak. Legfőjebb egy kis dulakodás lesz, ahogy volt is. Nem kell más, csak hidegvér és a szakmai rutin. És a nagy tanács kezére adhatják a vádlottat. A valóság azonban az, testvérek, hogy az események lefolyását maga Isten rendezi. Jézus az, aki engedélyt ad a nagy tanácsnak, hogy összeüljenek, és aki engedélyt ad Júdásnak és a templomőrségnek, hogy kezet emeljenek rá. Eszembe jutott egy másik ige ekkor. Ez az, amit a János evangéliumának a 10. fejezetében olvashatunk. Ugye emlékszünk, hogy ott a jó pásztorról szóló tanítás található. És ehhez fűzve halljuk Jézustól a következőket. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. És testvérek, azt látjuk itt, hogy Jézus hatalmának ez a különleges ismertető jegye, hogy én magamtól adom oda az életemet. Én magamtól adom oda. Ezt látjuk itt, amikor találkozik Júdással. Én magamtól adom oda. Nem más veszi el tőlem, nem más csavarja ki a kezemből. Nem úgy van, hogy leütnek és letepernek, és elveszik tőlem az életemet. Én magam adom oda. Manapság a hatalmat ugye törvényeken meg rendeleteken keresztül szokták gyakorolni. És a hatalomnak a végső biztosítéka az mindig az, hogy a háttérben ott van valamiféle erőszak szervezet. Mert hogyha nem engedelmeskednek azok, akiknek engedelmeskedni kell, akkor végül ott van az az erőszak szervezet, és az majd gondoskodik arról, hogy rend legyen, hogy betartsák a törvényeket. De ott van mindig a háttérben ez az erőszak szervezet. És amikor az emberek Jézus hatalmára gondolnak, akkor ugye az a kérdés merül föl bennük, hogy van-e a kezében olyan eszköz, amivel ki tudja kényszeríteni akaratának a teljesítését. Ha akarná, lenne. Emlékszünk talán arra, amikor, és ez majd a következőkben lesz, amikor az a dulakodás zajlik, ugye a kardot előveszik. És akkor Jézus annyit mond, hogy tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet. De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell lennie. Testvérek, Jézus hatalma éppen abban mutatkozik meg, hogy leteszi a fegyvert. Letesz mindenféle eszközt, amivel a másikat kényszeríteni, vagy akár csak befolyásolni tudná. Végül leteszi az életét is. És ezen a ponton váltja meg az embert. Ugye a páratlan hatalma éppen ebben mutatkozik meg. Nem ahogy felveszi, vagy kezébe veszi az eszközöket, hanem ahogy leteszi. És végül leteszi az életét is. Ahogy ezt a történetet olvasom, egy Krisztus ellenes ember rajza mutatkozik meg. És azon gondolkodtam, testvérek, hogy amíg valaki nem lép ki a Jézus ellenes döntéseinek az árnyékából, addig a tettei olyanok lesznek, mint Júdás tettei. És persze ilyenkor mindenki hátra hőköl, és azt mondja, hogy jaj, nem, hát olyan nem lehet. Tehát milyen volt ő? Árulásra kész. Idén, ahogy olvastam a passió történetet, most döbbentett meg igazán engem az, hogy amikor itt Jézus megjelenik, akkor ő már zsebre tette a pénzt. Zsebre tette azt a pénzt, amit az Úr elárulásáért kapott. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem ismertem volna az eseményeket, vagy hogy ne ismertem volna ugye a zakariási proféciát a 30 ezüstről, amikor az Úr azt mondja, hogy ennyire becsülnek engem, 30 ezüstre. Tehát ismertem én ezeket, de most döbbentett meg igazán, hogy a pénz is mekkora szerepet játszott ebben. Ugye pénz nélkül még lehetne így-úgy magyarázni a dolgokat. De ez a 30 ezüst a történetben olyan fájdalmasan kínos egy tanítvány zsebében. Egyébként ezt Júdás utóbb maga is érzi, nem véletlen viszi vissza, és szórná oda, szórja is oda a templomban, a főpapok lába elé. Gondolkodtam arról, hogy mit tudok mondani az árulásának az indítékáról, de igazán nem tudok mondani semmit. Bizonyos helyeken azt olvassuk, hogy nagy szerepe volt ebben a pénznek. Máskor meg, minthogyha úgy tűnne, hogy ő kiábrándult Jézusból, nem ezt a messiást várta. Nem tudom, talán jobb, ha nem fogalmazzuk meg, hogy mi is volt árulásának az indítéka. És jobb, hogyha ott van a szívünk fölött ennek a képe. Ott marad. Ilyen talányosan. Aztán azt látjuk még, hogy Júdás hatékony volt a rosszban, hiszen kereste az alkalmat arra, hogy Jézust átadhassa, és meg is találta. Amit kellett, ő megcsinált. Azon kívül képmutató volt. Ugye ez főleg itt, amikor megcsókolta az Urat, ebben a pillanatban látszik. Aztán azt is látjuk, hogy igen, hogyha nem lép ki a Jézus ellenes tagadásnak, a Jézus ellenes életnek az árnyékából valaki, olyan lesz, mint Júdás, milyen végig kell mennie az Isten tagadó küldetésen, mint ahogy itt Júdásnak is végig kellett mennie. És aztán ki kell inni a harag poharát, ahogy Júdásnak is ki kellett innia. Ugye nem szabad elfelejtenünk azt, hogy amikor Jézus meghalt értünk, akkor mitől szabadított meg? Alapvetően Isten haragjától. Aki Isten ellensége marad, annak magának kell meginni azt a poharat, ami Isten haragjával van tere. Hát, ha ki nem lép az ember Jézus ellenes döntéseinek az árnyékából, ugye ez a kérdés, hogy vajon kilép-e vagy sem. Testvérek, végül még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Ez pedig az, ami nem itt Máté evangéliumában található meg, hanem Lukács evangéliumában halljuk. A történet eseményeit egészítik ki az ottani történet elmondás, mégpedig az, ami nagyon drámai. Amikor, emlékszünk rá, Jézus hamarosan ugye a főpapnak a házába kerül, az udvarba, és ott beteljesedik az, amit Péterrel kapcsolatban mondott, hogy Péter még föl kell a nap, addig háromszor letagadja azt, hogy ismerte volna őt. Szóval, ami ott különleges abban a leírásban, és ami Máténál nincs meg, az az, hogy Jézus rátekintett Péterre. Rátekintett Péterre. És elgondolkodtam azon, hogy hát ő rátekintett Júdásra is, és rátekintett Péterre is. És hogy mi a különbség a kettő között. Egyrészt azt látom, hogy amikor Júdásra rátekintett az Úr, mondjuk rátekintett akkor is, és az egy lényeges, mondhatjuk azt, hogy talán az volt az utolsó bensőséges találkozása Júdással, amikor ott voltak az utolsó vacsora asztalánál, együtt mártották a falatot a tálba. És akkor Jézus tekintete nagyjából ennyit mondott, hogy amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Miért csak ennyit mond az ő tekintete ott? Miért nem hagyja meg Jézusnak a tekintete, vagy az ölelése, vagy annyira ezt az embert, hogy visszaforduljon az útjáról. Miért ezt mondja, hogy amit tenni akarsz, tedd meg hamar? Benne van ebben a kifejezésben. Mert hogy Júdás akkor már, azt olvassuk, egy ideje tervezgette ezt. Tervezgette ezt az árulást. Felkereste ezügyben a főpapokat, zsebre rakta az árulásért járó pénzt, kereste az alkalmat. Szóval Jézus ránézett, és azt mondta, hogy tedd meg, amit elterveztél. És én azt mondom, testvérek, hogy nem nagyon tudok elképzelni ennél pusztítóbb mondatot, amely elhagyhatná Jézus száját. Tedd meg, amit elterveztél, vidd végig, amit akarsz. Vagy így is mondhatjuk, legyen meg a te akaratod. Az emberek annyira szeretnék, hogyha egy olyan Istennel lehetne kapcsolatuk, aki szabadjára engedi őket. Aki a dédelgetett elképzeléseiket jóvá hagyja, sőt még segíti is, hogy azok megvalósulhassanak. Hát itt látjuk azt, hogy milyen kifordított helyzet adódhat ebből. Szóval tedd meg, amit tenni akarsz. Tedd meg, amit terveztél, vidd végig. A tervezgető, a bűnét tervezgető, eltökélt Júdásnak ez a pillantás jutott. De aztán ott van Péter is. És őt mindenképpen meg kell említenem, hogy lássuk a kontrasztot a kettő között. Mert Péterre tekintve valami egészen más van az Úr szemében. Úgy is mondhatjuk, hogy amikor Péterre tekint, hol? Hát ott. Igen, ott, amikor letagadta, hogy ismeri őt. Háromszor letagadta egymás után Péter, hogy ismeri Jézust. Még átkokat is szórt önmagára, hogy bizonygassa, hogy ez tényleg úgy van. És akkor Jézus ránézett. Lehet, hogy csak egy futó pillantás volt, de eljutott egészen Péternek a szívéig. Ez egy emlékeztető pillantás volt. És a különbség, a nagy különbség az volt, hogy az Úr tudta azt, hogy Péter nem akarta elárulni őt. Hanem Péter egyszerűen csak összeomlott félelmében. És azért tette azt, amit tett. És Jézus pillantásában pedig, mintha ez lett volna, hogy Péter, vegyél egy mély levegőt, az történik veled, amit előre elmondtam. És Péter pedig nagy levegőt vett, és kitört belőle az okogás. Testvérek, akkor, amikor Júdás alakjára nézünk, akkor egy olyan embert látunk, akit nem szeretnénk követni. És ahhoz, hogy ne kövessük őt, ahhoz tudnunk kell azt, hogy mi az, amit rosszul tett. Erről próbáltam most beszélni. Jó példát nem tudok róla hozni, legfeljebb mellette, ahogy tettem az előbb Péterről. De azt szeretném, hogyha ahogy végig megyünk ezeken a találkozásokon, ezeken a beszélgetéseken, amelyek a következő napokban majd elénk kerülnek, akkor megerősödjön bennünk a tanítvány. a hűséges tanítvány. Aki nem a saját erejéből hűséges. Ezt látjuk Péter esetében is világosan, nem a saját erejéből hűséges. Hanem azért, mert ott akar maradni az Úr mellett, és bízik az Úr kegyelmében. Testvérek, csöndesedjünk most el egy percre, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük azt, hogy amikor kísérjük az Urat lélekben ezen az úton, akkor olyan sok minden föltárul előttünk, ami korábban nem volt világos, vagy nem volt olyan egyértelmű. És köszönjük azt, hogy amit föltársz előttünk, az mind abban segít bennünket, hogy hűségesebb tanítványok legyünk, hogy jobban odafigyeljünk arra, amit mondasz. Hogy jobban szeressük az útmutatásokat, a bátorításokat, az igéket. Urunk, azt kérjük te tőled, hogy légy hozzánk irgalmas, és mutass nekünk olyan utat, amin kísérni tudjuk az Úr Jézust a Golgota felé vezető úton. Jó látni azt, hogy hogyan valósult meg a mi váltságunk. És arra kérünk, hogy hadd figyeljünk erre oda, mind figyelmesebben. Édesatyánk, könyörögve kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Testvérek, most mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most a 238-as dicséretünket keressük meg. Ez a régi énekeskönyvben a 215-ös dicséret volt. Tehát 238-as, így kezdődik, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Fogadjuk Istenünk áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére. Miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.